Köszöntöm minden jelenlegi szomszédomat, vagy aki lesz a szomszédom, és azokat is, akik még nem a szomszédjaim. Azt hiszem, egy kis magyarázat tartozik ehhez, mert ugyanis a gyülekezetben jó néhány testvér megengedte, hogy a szomszédságukba költözünk. Többek között a pásztor is, ugye ugyanabban az utcában lakunk, amelyben a Sándor és a kedves családja, és mások is laknak, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek, de köszöntöm tényleg komolyra fordítva szót az egész gyülekezetet, köszöntelek szeretettel benneteket. Megtennétek valamit, hogy kicsit közelebb jöttök hozzám, már 45 éves vagyok, és messze nem nagyon látok. Kicsit gyertek már közelebb, egy kicsit közelebb ide hozzám, akkora üres részek vannak itt. Nagyon köszönöm, hogy engedelmesek vagytok, sokkal bensőségesebb, ha közelebb vagytok hozzám. Én legalábbis nem szeretnék távol lenni tőletek, hanem közel szeretnék hozzátok lenni. Nagyon köszönöm. Én nagyon szeretem az arcotokat látni, és mivel most még mindig a nyaralás és a nyár miatt sokan nem jöttek majd gyülekezetbe, legalább ti gyertek közelebb hozzám. Tehát még egyszer köszöntelek benneteket, megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, a feleségemmel, a nagyfiammal, Mátéval. Köszönöm a meghívást. El kell, hogy mondjam, hogy a pásztorotok nagyon jól szolgált nálunk, nem olyan régen. Tudtátok, hogy az élet gyülekezetben szolgált a Sándor? Igen. Jó. Imádkoztatok is érte? Jó gyülekezet. Nagyon jó gyülekezet. Nagyon jó volt, és a családdal együtt tölthettünk a családjukkal egy délutánt. Azt is nagyon szerettük, és nagyon jó volt együtt lenni. Örülünk, hogy az Úr megadta ezt a lehetőséget. Az én szívem vágya is, hogy én is áldást lehessek a számotokra, úgyhogy vágjunk rögtön bele Isten igéjébe. Szeretnék ma beszélni arról, hogy Isten jelenleg mire használja a gyülekezetet. Isten, azt tudjuk, hogy az emberek mit szeretnének a gyülekezetből csinálni, de Isten mit szeretne a gyülekezetből, és mire használja jelenleg a gyülekezetet. Ez azért nagyon fontos a mai igehirdetés, hogy megértsed azt, hogy milyen folyamatok zajlanak ma az egyházban, a gyülekezetben, és minden, amit Isten akar, az adjuk magunkat, és minden olyan, amit a gonosz tervez, attól pedig elforduljunk és távol maradjunk. Nagyon fontos. Úgyhogy szeretném az első igét elolvasni a Máté 3. részből. Jól ismert ige, ismeritek, de szeretném ismét elolvasni itt előttetek. Máté 3. rész, 12. verse. Sőt, a 11-et is elolvasom, mert az annyira jó ige. Mindegyik jó, de ez még különösen. Az előbb, hogy énekeltük ezt a param-param-param, azt hittem nyelveken szóltok komolyan, mert egész belelkesedtem, hogy ez egy igazi pünkösdi gyülekezet. De ugye nyelveken szóltatok, nem? Na, akkor maradjon meg a hitem, jó? Okay. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön hatalmasabb nálamnál, akinek a saruját hordozni se vagyok méltó. Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van a kezébe, megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Hányan vagytok hálásak, hogy a drága Jézus kitöltötte az ő szent lelkét az egyházra és a gyülekezetre? Hányan vagytok hálásak azért, hogy rátok is kitöltötte közvetlenül, a saját életetekben tapasztalhatjátok? Tudjátok, hogy a Szentlélek nélkül nem is tudnánk megmaradni ebben a jelenlegi világban. A Szentlélek segítsége, támogatása, bölcsessége nélkül nem is tudnánk csinálni semmit. És annyira csodálatos, hogy ő megkeresztelt bennünket nem csak vízzel, hanem Szentlélekkel is. És az annyira örvendezünk ennek, mert az Úr tette ezt. És a 12. versben azt úgy folytatja az ige, hogy egy új kijelentést ad Jézus, hogy az ő gyülekezetét Isten az utolsó időkben szérűvé változtatja. Az utolsó időkben, és különösen mondhatom azt is, hogy az utolsó időkben az egyház lesz egy szérű, a gyülekezet lesz egy szérű, a Jézusnak a szérűje, és majd mindjárt el fogjuk mondani, hogy mit jelent a szérű, de ugyanakkor azt is mondhatom, hogy minden gyülekezet életében ilyen vetésforgó van. Remélem, értitek, amit mondok. Tehát eljön az ideje az aratásnak, a vetésnek, és a cséplésnek is. A cséplés az pedig minden esetben a szérűn történik. Itt az ige, tehát azt mondja, hogy Jézus Krisztus, akinek szórólapát van a kezébe, ő megtisztítja az ő szérűjét. Én teljes szívemből hiszem, hogy a szérű az a gyülekezet. Méghozzá az Úrnak a gyülekezete. Isten gyülekezete. És azt mondja, hogy a gyülekezetben szinte hihetetlen, lehet, hogy sokan nem is hiszik el, hogy a gyülekezetben Isten ilyen munkát végezne. Hogy a gyülekezet lenne az Úrnak a szérűje, és előveszi a szóró lapátját, és a gyülekezetben megtisztítja az ő gabonáját. De higgyétek el, hogy ez az Úrnak a csodálatos munkája, és ez a gyülekezetről szól, és a jó hír az, hogy a gabonát a csűrbe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. De azt is mondja ezt az ige, hogy minden gabonán van polyva. Tehát senki közülünk nem mondhatja azt el, hogy mikor bejött a szérűre a gyülekezetbe, az Úr Jézus szérűjére, akkor úgy érkeztünk ide, hogy tökéletesen tiszta, egészséges gabonák vagyunk, és semmiféle pejva nincs rajtunk. Tehát ha megfigyelitek az aratást, az úgy működik, hogy az aratás, amikor jön, akkor pejvával együtt aratja le a szántóvető a gabonát. Hányan vagytok hálásak azért, hogy benneteket is learatott már az Úr? És behozott az ő szérűjébe. De olyan csodálatos azt is megérteni, hogy mi nem vagyunk egy tökéletes gabona még, mert van ránk rakódva egy olyan réteg, amit pejvának nevez a Biblia, és majd erről is fogunk beszélni, hogy mit jelent ez a pejva. És a gyülekezet az a hely, ahol Isten meg akarja tisztítani az ő gabonáját, nem minthogyha nem lenne tökéletes a gabona. Én teljes szívemből hiszem, hogy valamennyitök élete nagyon értékes. Tele vagytok az Úrnak a ajándékaival. Maga az az örök élet, ami bennetek van, egy csodálatos ajándék. De erre még egy rakódott egy réteg, ami emberi dolgokból, a világból, magunkkal hozott dolgokból tevődik össze, amit pejvának nevezünk. Olyan dolgok ezek, amik semmiféle hasznot nem hoznak Isten országába. Olyan dolgok, amelyekre Istennek nincs szüksége. Mondhatjuk röviden, hogy értéktelen, Isten számára értéktelen dolgok. Lehet, hogy számunkra néha értékes a pejva is, de Istennek nem, mert figyeld meg, hogy a csűrbe, a csűr pedig a mennyet jelképezi, oda már csak a tiszta gabona megy. Hányan vagytok hálásak azért, hogy mindannyian vagyunk gabonák, és gabonái vagyunk az Úrnak? De hányan vagytok hálásak azért is, hogy csak a tiszta gabona megy be? Tehát nehogy félreértsétek ezt a példázatot, itt nem arról szól, hogy egyes testvér a gyülekezetbe pejva, mert van, akik így hiszik ezt, mások meg a gabonák. Én teljes szívemben hiszem, hogy akik újjászülettek, megtértetek, a Szentlélek eljött az életetekbe, és learatott benneteket Isten számára, ti értékes gabonák vagytok, hányan hiszitek ezt? De mindannyiunk életében van pejva is. Tehát nem vagyunk tökéletes tiszta gabonák, nem készen aratott le bennünket az Úr, hanem pejvával együtt. És aztán jött a gyülekezet, és az Úr úgy gondolkodik most az utolsó időkben a gyülekezetéről, hogy ez egy szérű. A szérű egy letaposott hely volt Izraelben, a szántóföldek, illetve a gabona mezők szélén csinálták meg ezt a területet, hogyha egy síkvidéken volt ez a gabona mező, akkor egy letaposott hely volt, tehát letaposták, ledöngölték, kitisztították, egy tiszta terület volt, és arra a kévéket, amit összekötöttek, oda dobták a szérűre, és akkor vagy az állatokat engedték rá, az ökröket, vagy pedig cséphadarról, vagy hengerelték, és az választotta el a gabonát a szérűtől. Vagy pedig egy hegy tetejére helyezték a szérűt. A hegy tetőn egy tiszta hely volt, egy olyan kopasz tiszta hely volt, ahol mindig fújt a szél. Mert a következő igerész azt mondja, hogy az Úr Jézus nem csak szérűnek látja a gyülekezetet, ahol a gabonáját, amit ő learatott a világból, pejvával együtt, azt meg fogja itt tisztítani, hanem előveszi a lapátját, és ezt úgy tisztítja meg, hogy a szóró lapáttal tisztítja meg. Hányan gondolkodtatok el már azon, amikor olvastátok ezt a részt, hogy mi ez a szóró lapát? Ki mit mond? Lehet szólni. Igen, de mit jelképezhet? Nagyon igazán, teljesen. Ugye gyakorlatilag fújt a szél, egy bizonyos erősségű szél, és ugye földobták ezt az egész törmeléket, amit ugye összetapostak az állatok, amit az a cséplőhenger összetört, a gabona elvált tőle, és akkor az egészet földobták, és a szél kivitte a pejvet. De mi lehet ez a szórólapát? Mikor kihúzzák, érdekes meg. Alternatív megközelítés. De van benne igazság. Mi lehet ez a szórólapát? Ebben a történetben minden szónak jelentősége van. Tehát a szérű a gyülekezet, Az Úr az, aki a kezébe veszi a szórólapátot, de mi a szórólapát? A pejvát tisztáztuk, hogy mindannyiunk életében az értéktelen dolgok. A gabona mindannyiunk életében az a rész, az újjászületésünk, az Isten ajándékai, mindazok a csodálatos gyümölcsök, áldások, amiket már a Szentlélek elvégzett bennünk. És ez érték Isten számára. Maga az életünk is egy érték. Dicsőség Istennek. Áldott legyen az Úr neve. Sőt, még a testünk is egy érték, mert ez a Szentlélek temploma. Annyira meg fogja Isten becsülni ezt a testet, hogy ugyanez a test a bűnhöz kötődik, de mégis hordozza a Szent Lelket, azt mondja a Biblia, de mégis az utolsó időkben az egyik legfontosabb munkája az lesz Istennek, hogy egy új testet is fogunk majd kapni. Ugye ismerjük a Bibliából, egy megdicsőlő testet fogunk majd kapni, tehát ezt is át fogja Isten, még ezt a testet is át fogja változtatni. Ugye kaptunk egy élő reménységet erre, hogy ez is meg fog történni, és ez a test nem lesz romlandó, ez a test örökkévaló lesz, bűntelen lesz, és bírni fogja az Isten jelenlétét szemtől szembe. Csodálatos dolog ez. Tehát mi lehet ez a szórólapát? Én úgy gondolom, két dolgot hozok elétek, szerintetek melyik a kettő közül? Az egyik az Isten igéje, a másik az Isten lelke, szelleme. Tessék? Már most mondom, hogy a szél, ami itt fúj, az nem a Szentlélek. Ugyanis ez kifelé fújja az értéktelen dolgokat az egyházból, a gyülekezetből, és a Szentléleknek nem ez a munkája. A Szentlélek mindig ébredést hoz, a Szentlélek mindig hozza a friss esőket. Ez a szél a világ szele, ami folyamatosan fúj. És amikor a keresztények élnek a gyülekezetben, akkor mindannyiunkat ér egy folyamatos szél, és látjátok, hogy milyen szelek érnek bennünket most itt éppen Magyarországon. Soroljuk fel. Érnek az antiszemitizmusnak a szelei például. Mindannyian érezzük, hogy mennyire gyűlölnek népeket, nemzeteket a mi országunkban. A pénzszerelme, és sorolhatnánk azokat az erős folyamatokat, amelyek most fújnak Magyarországon, mindenki meg tudná nevezni, hogy milyen szelek. Mert a Biblia hasonlítja ezeket az áramlatokat, ezek a lelki folyamatokat, a szelekhez, amelyek hatással vannak, és ezek a szelek alattomosak, mert ugyan nem nagyon erősek, de állandóan fújnak. Folyamatosan hatással vannak az életünkre, és érdekes dolog, amikor a szél belekap valamibe. Láttátok már, hogy mi történik akkor, amikor a szél belekap valamibe? Magával ragadja. Ha nagyon könnyű az a dolog, vagy ha sok rajta a pejva, akkor azért ragadja magával, ha pedig könnyű, akkor meg azért ragadja magával. És ezért látjátok, hogy amely gabona nem szabadul meg a pejvától, ezért történik az, hogy a hívők most, akik nem engedik meg a Szentléleknek és Istennek azt a munkát, és Isten igényének azt a munkát, a szórólapátnak, amely minket megmozdít, tehát a szórólapát Isten beszéde. Én remélem, hogy nem fogtok melladulni a mai igéi hirdetése. Miért? Mert én hiszem, hogy a Szentlélek által hirdetem ezt az igét, ezt a tanítást nektek, ez kihívás elé állít benneteket, ez megmozdít benneteket. Tehát egyszerűen azt tapasztaljátok, hogy eljöttetek most a gyülekezetbe, hallgatjátok Isten igéjét, és az szinte mint egy szórólapát megragad benneteket, megmozdít benneteket, és felemel benneteket, és reagálnotok kell rá. Hányan tapasztaltátok már ezt, hogy a Szentlélek így küldi hozzánk mostanában az igét? Hogy szinte kiragad bennünket azokból a megrekedt helyzetekből, mozdít bennünket, és nem hagyja, hogy közömbösen hallgassuk az igét. Tehát jönnek a felkent igehirdetések, jönnek a felkent tanítások, és elkapnak bennünket. Megragadnak bennünket, mozdítanak bennünket, és abból a helyzetből, amiben belerekedtünk, belesüllyedtünk, felemel. De tudod, hogy miért teszi ezt az Isten beszéde? Hogy minden alkalommal szabaduljunk valami értéktelentől. Minden alkalommal egyre inkább az az értékes rész, hogy látszódjon bennünk Krisztus, az az értékes rész egyre nyilvánvalóbb legyen, és az értéktelen rész, amitől meg kell szabadulnunk, egyre inkább elhagyja az életünket. Isten beszéd ezért jön hozzánk erőteljesen. Megragad bennünket, legalábbis egyetlen egy hívőt nem tud megragadni a gyülekezetben Isten beszéde, felkent beszéde, amelyik halott. Tehát a halott keresztényt, aki alszik, aki egy halott állapotban vannak, teljesen mindegy, milyen igét hirdetünk. Ezért Jézus azt mondta Lázárnak, hogy jöjj ki. mert halott volt, neki erre volt szüksége, hogy támadjon fel, és jöjjön ki a sírjából, és utána pedig megszabadították attól a halotti köpenytől, köteléktől, ami rajta volt, mert így csoszogott ki, így jött ki a sírból. Mert ugye tudjátok, betekerték ebbe a gyorsba, és amikor jött ki, ugye negyed napos volt, arra számítottak, hogy a bűz jön ki, meg a hullaszag, ehelyett Lázár jött ki. És kicsoszogott, és akkor ott nézték Lázár, meg csak csoszogott nagy nehezen, és akkor valaki mondta, hogy hát engedjétek már szabadon, tekerjétek le róla ezt a ruhát, nem tud menni. Tehát megmozdít bennünket Isten igéje, látod? Bement a sírba Isten igéje Lázár után, és Lázárt is kihozta. Dicsőség Istennek, és olyan jó, hogy az Úr azt mondta, hogy Lázár jöjj ki, mert ha nem mondtam volna, hogy Lázár jöjj ki, akkor minden halott kijött volna ott, akkor Jeruzsálemben. Tehát megnevezte, hogy ki jöjjön ki. Érezted már azt, amikor oda nyúl Isten az ő szórólapátjával, és neked címez egy igé, és hozzád szól, és megmozdít téged, és oda megy, bemegy azokba a részekbe, amiket olyan nehezen engedsz el, vagy olyan nehezen mutatsz meg az Isten előtt, az ige pont oda fog nyúlni, arra a helyre. És földob. És amikor az ember, a Szentlélek felemeli, és kényszerít bennünket arra, hogy hídve járjunk, akkor nincs más lehetőség, vagy szabadulunk a pejvától, vagy sodródunk a széle felé. És ezért van az, hogy ma néhány hívő kisodródik az egyházból. Tudjátok, hogy miért? Nem azért, mert nem lenne értékes, nem azért, mert nem szereti őt az Isten, hanem mert nem akar megszabadulni a pejvától. Mindegyikben ott látom, és a mi gyülekezetünkben is néhány hívő minden évben kisodródik. Ott látom mindegyikben az értékes magot. Ott látom mindegyikben Isten szent munkáját. Ott látom az Isten szent lelkének óriási munkáját. De ott látom azt, hogy évek alatt nem változik. Tehát hallgatja az igéhirdetést, telnek a hetek, a hónapok, és nem vesz észre, hogy a gyülekezet ma az Isten szérűje. Higgyétek, hányan mondtok el rám? Hogy a gyülekezet nem szórakozni járunk most már, hogy egy kicsit énekelgetünk, hanem azért járunk a gyülekezetbe, hogy Isten elvégezze a munkáját az ő szérűjébe, a mi életünkbe. És megszabaduljunk a pejvától, mert az utolsó időkben a gyülekezetnek nagyon erősnek kell lennie, tisztának kell lennie, szentnek kell lennie, mert a gyülekezet óriási munkára van elhívva, hiszen még óriási az aratnivaló. És tudjátok, hogy ma nagyon sok ember miért nem jön be az egyházba? Mert mutogat a pejvára. Mert ők nem látják a pejva alatt a gabonát. Hiába mondjuk neki, hogy mi keresztények vagyunk, most tisztelet a kivételnek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt a szívünkben él Jézus. Nézd, csak itt van. Nem látod, hogy én keresztény ember vagyok? Ő ezt nem látja, ő azt látja, amikor a cselekedeteinkben, a jellemünkben, a külsőnkben is megjelenik Krisztus. De nem tud megjelenni a pejva miatt. De természetesen már sokan megengedtétek a Szentléleknek, hogy a pejvát seperje ki. És amikor a pejvát seperi, egyre inkább ragyog Krisztus. És egyre több ember jön be az egyházba. Mert az aratnivaló sok, a munkás kevés. Én hiszem, hogy ezt a gyülekezetet Isten meg akarja tölteni nagyon sok aratnivalóval. Nagyon sok learatott gabonával. Dicsőség az Úrnak. Tehát Isten úgy látja a gyülekezetet most, mint egy szérűt, és ha megvizsgáljuk igazából az emberek életét, hogy miért is hagyják el a gyülekezetet, vagy miért esnek ki, sok oka lehet, de az egyik oka most az, hogy emberek nem tudnak megszabadulni a megrögzöttségeitől, nem akarnak a értéktelen dolgaiktól megszabadulni, úgy akarnának keresztény életet élni, hogy Isten gyógyítsa őket, szeresse őket, tanítsa őket, de ők nem akarnak változni. Ez meg lehetetlen. Mert a gyülekezet nem egy konzerváló hely, ahol konzervál bennünket Isten úgy, ahogy a világban éltünk. Hanem a gyülekezet egy tisztító hely. Egy minőségben magasabb szintre vívő hely. Hogy bejössz az egyházba, és itt nem tönkremész, bűnösebb leszel, hanem tisztább és szentebb leszel. Mondj egy áment. Amen. És ezért olyan csodálatos, hogy Isten megbecsüli a magot, megbecsüli azt az értékes részt bennünk, és olyan csodálatos, hogy hihetünk abban, hogy Isten tudja, hogy mit csinál. Hányan bíztok Isten, hogy ő tudja, mit csinál? Hogy ő csak az értéktelen részt veszi el. Én nem akarok sodródni kifelé, mert a világ szele folyamatosan fúj. A gyűlöletnek a szele, a pénznek a szerelme, az a mérhetetlen szexualitás, ami árad a világban most. Hány embernek megy ebbe tönkre az élete, és kinek milyen összeütkezése van a mai világgal. Én ezt nem tudom, de én azt látom, hogy én a mai fiatalokat is nem irigylem, mert óriási ellenszével kell haladniuk. Tehát a mai fiatal keresztényeknek az egyetemeken, főiskolákon, tehát én nem is tudom, ha Szent Szellem nem lenne velünk, nem tudnánk megállni. Nem tudnának ezek a fiatalok megállni. És gondoljátok el, hogy minél több rajta a pejva egy fiatalon, vagy egy keresztényen, annál nehezebb. De érdekes, hogy amikor a szórólapát földob, Isten igéje megszólít bennünket, az értékes rész mindig visszaesik oda arra a helyre, ahonnan felemelték. Ahányszor csak megragad az ige, mindig jobbá válunk. Azoknak, akik értik, hogy mi a gyülekezet. Megragad engem Isten igéje, mai Isten tiszteleten is megszólított. Úgy mentem haza, hogy tudom, hogy mit kell tennem. Tudom, hogy megint Isten egy olyan helyre nyúlt, amire szükségem van a változásra, és amikor legközelebb visszatérek, megint sokkal inkább értékesebb az életem, tisztább az életem, sokkal jobban látszik bennem Krisztus. Amen. Szóval ez csodálatos. És akkor megmaradunk a gyülekezetbe. Megmaradunk azon a helyen, ahol Isten bennünket helyezett, mert látjuk, hogy ez a földobás és az a világi szél, ez igazából a hasznunkra van. Ugye emlékeztek, hogy a szérűt néha a hegy tetejére tették. Ugye a hegy tetőkön, itt Magyarországon is, hogyha elutaztok mondjuk a Tokaj hegyére, akkor fogjátok látni, hogy mindig fúj a szél. Ott mindig fúj a szél. A gyülekezet pedig a hegyen épített város. Tehát a gyülekezetet még inkább éri a világ szele. Még inkább ki vagyunk téve, mert mi pont szembeszélen haladunk. Hányan hiszitek ezt? Hogy mi nem sodródunk a világgal, hanem szembe megyünk vele. És mi nekünk még nehezebb ez, mert aki sodródik, tudod, annak se el akar menni jobbra vagy balra, legfeljebb az a nehézsége, de igazából sodródik abban az irányban, mert a szél viszi. Mi pedig szembefordultunk a világgal, és menjünk szembe folyamatosan, és egyre inkább szabadulunk, dicsőség Istennek a pejvától. Ezért szeressétek a gyülekezetet, maradjatok meg a gyülekezetben, mert ez a hely, ahol meg tudtok tisztulni. Dicsőség Istennek. Meg tudtok szabadulni, és ehhez minden itt áll rendelkezésre. Először is, hogy mondjam, ökrök. Kik az ökrök? Ebben a gyülekezetben. A mi gyülekezetünkben az egyik ökör én vagyok. De nem az az ökör, amire te gondolsz. Tehát nem az a felszavarodott, meg buta állat, hanem az Úr szolgája, az Úrnak az eszköze. Ugye az ökrök voltak, akik a lábukkal taposták. Tehát minden kereszténynek szüksége van szolgálatokra is. Az egyik ilyen szolgálat például a pásztori szolgálat. Hányan hiszitek, hogy a pásztori szolgálat egy nagyon hasznos szolgálat? Ugye? És ez a pásztori szolgálat egy sokszor oda megy, ugye szinte a hívő azt érzi, néhány hívő azt mondja, miért foglalkozik velem a pásztor? Szinte azt érzem, mint a rám taposna. Szinte azt érzem, mint a vájkálna az életembe. Mint ha belenyúlna. Mit piszkálja? Minek nyúl oda? Minek lépett erre a nehéz pontra? Hát azért, mert a pásztor, az Isten szolgái, azok soha nem a gabonát tapossák szét az életünkbe, hanem a fejváltó szabadítanak meg. Dicsőség Istennek. És amikor ez a pejva szabadul, a Szentlélek mindig felrepíti az embert, és akkor látjuk, a természet fölött így együtt dolgozik a természetessel. A természetes az ökrök munkája, az Isten embereinek a munkája, Isten szolgáinak a munkája, akik gondoznak, oda nyúlnak a nehéz pontokra, egy kis kihívás elé állítanak bennünket. Ugyanakkor a Szentléleknek a természet fölötti munkája, amikor időnként azt mondja, eljött az idő, hogy most megszabadulj egy újabb pejvától. És földoblak. Na nézzük, mit csinálsz. És aztán esik vissza az ember arra a helyre, ahova való. Arra a földre, ahova való. Abba a gyülekezetbe, ahova való. És azt veszük észre, hogy egyre tisztábbak a gabonák. Dicsőség Istennek. Egyre tisztábbak a gabonák. Áldott legyen az Úr neve. Hányan vagytok hálásak, hogy a gyülekezet egy szérű. A Jézus szérűje. A drága Jézus szérűje. Ezért nagyon fáj nekem is, amikor sokszor hívőket látok elveszni, kisodródni. De igazából mindig azt látom, hogy nem változtak. Lehet, hogy akartak, de nem ment nekik a változás. És tudjátok, hogy a változás a mi életünkben egy döntés kérdése, nem emberi erőlködés kérdése. Amikor úgy döntünk, hogy változni akarunk, akkor jön a Szentlélek és segítségül jön. Amikor pedig úgy döntünk, hogy nem akarunk változni, ha 100 Szentlélek jönne, akkor se tud rajtunk segíteni. Pedig csak egy van. És elég nekünk egy Szentlélek, az Istennek drága lelke, őt teremtette az egész világot, ott lebegett a mélység színén, és előkészítette a teremtést. Hatalmas az Istennek a lelke. Az a Szentlélek adatot nekünk, amely Jézus feltámasztott a halálból. Ugyanaz a Szentlélek adatot, aki ott volt a teremtésnél. Nincs más Szentlélek, de érdekes, hogy nem tud ez a hatalmas Szentlélek, ez a csodálatos Szentlélek nem tud azokon segíteni, akik nem úgy döntenek. Én akarok dönteni. Ahányszor csak az Isten igéje, Isten szolgái végig mennek rajtam, értsétek jól. Egy kicsit megnyomják az életemet, kicsit kihívás elé állítják az életemet, akkor én tudom, mert értem, hogy a gyülekezetet Isten szérűnek teremtette. Ez nem játék, ez nem egy kényelmes hely. Sokan azt hiszik, hogy a gyülekezet arra való, hogy engem megáldjanak, én boldog legyek, én biztonságban legyek, én, és soha semmi baj nem érjen. De ha mégis érne, majd a gyülekezet segít rajtam. Ha ilyen gondom van, majd a gyülekezet segít rajtam. És természetesen igaz, mert kévégbe vannak kötve a gabonák. Figyeltétek? De az is igaz, hogy a gyülekezet a szabadulásnak a helye, a megtisztulásnak a helye, a minőségi változásnak a helye. Menjünk tovább. Bírák 6. rész. A Bírák 6. rész 11. verséhez szeretném, ha lapoznátok. Tehát most mit is nézünk meg ma? Isten mit csinál a gyülekezetben? Isten minek tartja a gyülekezetét jelenleg ebben az időszakban? Nézzük a Bírák 6. rész 11-től 16-ig. És eljöve az Úrnak angyala, és leül a cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Jóásévala, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépel a pajtában, hogy megmentse a midianiták orszáj elől. Ekkor megjelenik neki az Úr angyala, és mondta neki, az Úr veled erős férfi. Gedeon pedig mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekből beszéltek nekünk atyáink? Mondván, nem az Úr hozott fel bennünket, vagy minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az Úr hozzá fordulva, és mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Nem, de én küldelek téged. És mondta néki, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izrael? Én az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban. Én vagyok a legkisebb atyámnak házában. Mondta neki az Úr, én leszek veled, megvered Midian, mint egy embert. Még egy helyről hagyj olvassunk, a 33-tól 40-ig. Mivel ti híresek vagytok, hogy szeretitek az igét, itt szabadon olvasom Isten igéjét. Dicsőség Isten. Most akartam volna egy nagyon gyenge áment hallani, de mivel már 45 éves vagyok, kicsit nagyot hallok, tudom, hogy mondtátok, csak nem hallottam. Mondanátok egy kicsit hangosabb. Oké. 33. vers. Egy férfias áment hallottam. Meg néhány asszonyi áment is. Hölgyek részéről. És mikor az egész Midian, Amalek és a napkeletiek egybegyűlének, és álltak elének a Jordánon, tábort jártak Jezreel völgyében. Az Úrnak szelleme megszállotta Gedeont, megfúván a harsonákat, egybehívva Abiézer házát, hogy őt kövesse. Követeket küldte az egész Manasséba, egybegyűl az is ő utána. Követeket küldte Ászerbe, Zebulonba, Naftaliba, feljövének elejékbe. Mondta Gedeon az Istennek, ha csak ugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amiképpen mondottad, ímé egy fürt, gyapjat teszek a szérűre. És ha csak a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz lesz, erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izraelt, amit mondottad. És úgy lett. Mert mikor másnap reggel felkelt, megszorítál a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet. Mondta Gedeon az Istennek, ne gerjedjen fel a te haragod ellenem, hogy még egyszer szólok. Hagyd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer a gyapjúval. Legyen, kérlek, szárasság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. És úgy cselekedik Isten azon az éjszakán, és lőn szárasság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat lett. A második, mire használja ma Isten a gyülekezetet? Ugye figyeltetek, hogy hova tette ki Gedeon a szérű, vagy a gyapjat? Megmondtam. Ezt most elrontottam. Tehát a gyapjút, amit azért tett ki Isten előtt, hogy tudja, hogy tényleg ez az Isten akarata, ezt a szérűre tette ki. A gabonát ugye ő egy eldugott helyen csépelte ki, de a vezetést a szérűn vette az Istentől. Egy picit hagyj beszéljek erről. Gedeonnak a helyzete nagyon furcsa, mert amikor az Isten angyala meglátogatta, a következő szituáció történt. Tehát Gedeon igazából titokba csépelte a gabonát, amit menteni akart az ellenség elől, amely minden évben megérkezett, és gabona aratás idején letarolta az egész tájat, mindent, amit láttak, elvittek, amit nem tudtak elvinni, azt meg fölgyújtották. Nem ismerős ez nektek a magyarországi helyzetre? Hogy gazdag a föld, terem minden, áldott a környék, és mégse tudunk itt rendesen megélni sokszor. Az ellenség mindegy átok végig söpör ezen az országon, van vízünk, földünk, gabonánk, mindenünk van, de jönnek az adók, jönnek a különböző hitelezők, és sorolhatnám, és minden évben viszik a termést. És az a nép nem tud megélni azon a földön, aki ezt műveli. Legalábbis a világ, de mi hiszük, hogy mi áldottak vagyunk, és Isten bennünket megáld ezen a földön. Amen. Na mindegy, ez csak egy kis kitérő volt. És akkor megszólítja az Isten anyja Gedeont, egy nagyon-nagyon humoros helyzet ez, mert pont az ellenkezőt mondja, mint a valóság, de igazából Isten hídbe látta Gedeont, de a valóság, a látható valóság, az az volt, hogy egy szerencsétlen helyzetben van Gedeon, éppen titokba korán lealatja a gabonát, hogy maradjon meg belőle valami, eldugva az emberek szem előtt láthatatlanul csépeli ki, és jön az angyal, és azt mondja, hogy az Úr veled erős férfiú. Hát ettől rosszabbat nem mondhatott neki Isten. Én erős férfiú. Hát félek az ellenségtől. Nekem is van egy saját barlang, egy lyuk a földben, minden éve beszoktam bújni. Mindenkinek már saját önálló kézzel vájt barlangja volt, amikor jött az ellenség, mindig elbújtak. És mindenki tudta, ha jön az ellenség, futunk ide, futunk oda, és ott rejtőztek egészen, amíg az ellenség nem jött. És Gedeon titokba csépes, azt mondja, az Úr veled erős férfiú. Én erős férfiú. Hát mindenki erős, csak én nem. Hát az egész család a legszerencsétlenebb, a legkisebb. Nem látod, Istenem, hogy most is mit csinálok? Valamit próbálok megmenteni abból a gabonából, amit vetettünk, mert mindent visz az ellenség. Nem véletlenül szólította meg Isten Gedeont így, azért, mert a gyülekezet az a hely, ahol Isten téged megszólít. És érdekes, hogy a gyülekezet az a hely, ahol ki lehet tenni a szérűt. Szérűre a gyapjút. Tehát a gyülekezet az a hely, ahol Isten téged abban a szituációban, helyzetben benne vagy, vezetni szeretne. Próbál hozzád szólni, és olyan szavakat, olyan üzeneteket mond neked, olyan ígéreteket tesz, ami emberileg lehetetlen. Sokszor még el is mosolygunk rajta. Istenem, ez tényleg te mondod nekem? Istenem, ez lehetséges, amit most szóltál hozzám? Istenem, ezt te tényleg az én életemben akarod megcselekedni? A mi gyülekezetünkben akarod megcselekedni? Hát nem látod a valóságot, Uram, hogy milyen ez az ország? Nem látod a valóságot, hogy milyen a mi gyülekezetünk? Nem látod az én életemet? Isten, miért mondasz nekem ilyet? Miért nevezzel engem hősnek, amikor igazából egy gazdasági menekült vagyok? Azért, mert a gyülekezet az a hely, ahol a Szentlélek vezet. Mert Isten nem nézi ezt a helyzetet, onnan ki akar szabadítani, meg akar menteni, de egyedül az övé a dicsőség. És csodálatos, hogy ezt a fiatal embert Isten elhívta arra, hogy összegyűjtse az egész országot, és ellene menjenek az ellenségnek, megverjék az ellenséget, és megszabaduljon Izrael az ellenségektől, és vége az termés az övéké legyen. És ugye itt kapcsolódtunk be a történetbe. Ugye Gedeon annyira fél, mikor összejött a sok-sok katona, sok ember, akkor annyira félt, hogy még egyszer megkérdezte Istent, hogy Uram, tényleg te akarsz megszabadítani? Te szóltál, nem az én, mert nem csak szegény vagyok, hanem őrült is, nem begőzölt a fejem? Uram, vagy a félelemtől elment az eszem? Te szólsz hozzám valóban? Tudd meg, hogy a gyülekezetben Isten hatalmas dolgokat mond nekünk. Olyan dolgokat, amit tehát Isten nem ígér nekünk olyanokat, amiket mi meg tudunk csinálni. Mert ehhez nem kell Isten. Isten csak olyan dolgokat ígér nekünk, amelyhez ő nélküle nem jutunk hozzá, ő nélküle nem fogunk tudni megragadni. Isten ezért Isten, és ezért szól a gyülekezet a hitről. Hogyha nem hiszel, akkor lehetetlen Istennek tetszeni. Mert Isten kihívás elé állni. És azt mondja, hogy te a legutolsó, aki most gazdasági menekültként ott sépeled a gabonát, ilyen félős vagy, betoi vagy, stb. Te vagy a hősöm. És meg fogod verni az ellenséget, és meg fog szabadulni Izrael. Nem csak a saját családod az életet, hanem az egész Izrael meg fog szabadulni. Úgyhogy hívd össze az egész népet, mert szabadulást akarok adni. Jön az első lépés, megteszi Gedeon, de utána, mikor már látja az ellenséget, hogy milyen sokan vannak és milyen erősek, inába szár a bátorság, de hála jó Istennek, hogy van szérű. Van gyülekezet. Ahova jöhetünk, az Isten gyülekezetében a Szentlélek mindannyiunknak vezetést ad. És Gedeonnak eszébe jutott. Van itt egy szérű. Ho-ho, hát a szérű arra való, hogy kitegyük a gyapjút. Mire való a gyülekezet, testvéreim? Arra való a gyülekezet, hogy vezetést vegyünk Istentől az életünkre. Ámen? Hányan mondtak ámen? Arra való a gyülekezet, hogy amikor ide eljövünk, akkor Isten lelke vezetni tudjon bennünket. Arra való a gyülekezet, hogy amikor nem tudod, hogy mit csináljál, amikor belerekedtél valamibe, akkor Isten lelke tudjon téged kivezetni természet fölötti módon abból a helyzetből az ő igéje által. De ehhez hit kell. És ilyenkor jön az, amikor megkérdezzük az Urat. Uram, te akarod? Te szóltál? Kihelyez a gyaplót, ugye vizest, az egész pohára csavar ki belőle, utána pedig száraz lesz, és minden körülötte nedves. Tehát egyértelművé válik, hogy az Istentől való ez a dolog, természeti fölötti módon megerősíti, és tudjátok, hogy hol vannak Istentől jelek és csodák? Ott, amikor hitbe járunk. Amikor természetes szinten mozgunk, és nem engedelmeskedünk neki hitbe, akkor nincsenek jelek és csodák. Mert a jelek és a csodák Isten beszédét követik, nem minket. Minket akkor követnek a jelek és a csodák, hogyha hiszünk Isten igéjébe. Isten mindig az ő igéje mellett áll ki. És mikor Gedeonnak azt mondta, hogy te fogod megverni az ellenséget, mint egy embert, akkor ezt Isten mondta, és Isten is fogja megcsinálni. És mi csak eszközök vagyunk, partnerek vagyunk ebben. Dicsőség Istennek. És akkor kihelyezte ezt, megerősödött ez a fiatalember, hányan vagytok hálásak, hogy ő nem a maga eszére támaszkodott, hanem kit helyezett egy jelet az Isten elé, hogy az Úr tegyen egy természet fölötti bizonyságot. És tudod, a természet fölötti bizonyság sokszor egy nyitott ajtó, sokszor a bensőnkben, a szívünkben egy jel, egy nagyon erős meggyőződés, és számtalan lehetősége van az Istennek, hogy egy olyan jelet tegyen nekünk, hogy bizonyítsa, hogy amit ő mondott nekünk, az tőle van. És akkor olyan csodálatos, hogy a szérűn megkapja a jelet, és mikor megkapta a jelet, hogy az Istentől van, akkor Isten még kétszer segített rajta. Az első segítsége az volt, hogy hányan vagytok? Hát egy pár százezren. Állítsd őket sorba, vezesd a vízhez. Most segítek rajtad. Ó, Gedeon nagyon örült, Isten segíteni fog rajtam. A gyülekezetbe szólt hozzám. Megerősítette, megmutatta, hogy fog engem megszabadítani. Sőt, az egész családomat, a népemet megszabadítja. És most az Úr azt mondta, számoljuk meg a népet, és vezessük oda a vízet. Biztos Isten megsokasítja őket, vagy valami olyan fegyvert ad nekünk, amivel az ellenséget megveri. Erre Isten megint segít rajtuk. Azt mondja, második segítségem, az első segítségem az volt, hogy téged a legkisebbet hívtalak el, hogy megverjed az ellenséget, mint egy ember. Nem a legtehetségesebbet, nem a legokosabbat, hanem a legkisebben. Második segítségem, hogy aki fél, az mind küld haza. A fele a csapatnak felemelt a kezét, hogy ő be van tojva, ő sajnos fél. Azt mondja, a félősek nem harcolhatnak az ördög eszembe. Mehetnek haza. Mert még a többieket is elbátorítanítják, mert ez egy harc. A hitnek a harca. Én nem lehet hitetlenkedni, hinni kell Istenbe, mert az ember nem hisz, akkor Isten keze nem tud megmozdulni. Tűlt haza, mert jobb, ha hazamennek, mert ha itt maradnak, többen lesztek, de mégis kevesebben. Letelepednek a csomagnál, hazamennek, elmennek, és utána jön a harmadik segítsége Istennek. Azt mondja, most pedig mondja nekik azt, hogy igyanak a vízből. Akkor ugye 300 katona úgy iszik, hogy a kezében a fegyver, és csak lehajol, és a szájával veszi, a kezével veszi a szájához a vizet, de a fegyvert nem engedi el, és folyamatosan kémleli a tájat, hogy az ellenség nem jön el. Az összes többi elhaingálja a fegyvereit, belefekszik a vízbe, némelyek még úsztak is egyet, itt wellness-t vettek, egy izraeli wellness-t vettek akkor, felfrissültek, és mit érdekelte őket, hogy a ellenség meg háború, mindent elhaingáltak, mert most itt a víz is lehet szórakozni. Csak háború volt, az volt a baj. És azt mondja Isten, na, jön a harmadik segítségem, ezeket is küld haza. Csak 300. Azt mondja Gedeon magába, Istenem, nem kell több segítség. Mert ahányszor csak segítesz rajtam, úgy látom, mintha egyre rosszabb lenne a helyzet. Voltunk egy pár százezren, az se volt jó. Először is minek kellettem én neked? Hát vannak itt erős vitézek, miért nem őket szólítottad meg? Utána az összes katonámat hazazavartad. Utána már csak 300-an maradtunk, és utána jön a negyedik segítsége Istennek. Azt mondja, na akkor vegyetek egy korsót, mindenki, éjszaka, gyújtsatok fákját, és az egyik kezetekben a korsó legyen, a másikban a fákja. Dugjátok be a fákját a korsóba, és vegyétek közül ezt a hatalmas ellenséget, meg se tudtok számolni, és amikor szólok, kezdjetek el ordibálni. És törjétek össze a korsót, és vegyétek el a fákját. Te Gedeon, Istenem, te nem tudod, hogy a kivilágított széltábla, az még jobb széltábla, mint a sötétben lévő ember. Te ki akarsz minket világítani? Élő céltáblát akarsz belőlünk ráállni? Hát csak egyet lőnek, és mind meghalunk. De látjátok, hogy amikor az embert a Szentlélek vezeti, akkor sokszor a józan ész, vagy az emberi ész, az, amit ilyenkor félre kell tenni, olyan értelemben, amikor az ember hídbe jár, akkor az nem az emberi elmé gondolja ki, hanem az Istennek a bölcsesség, vagy bolondsága sokkal bölcsebb az embereknek a bölcsességénél. És akkor szót fogadott Gedeon, mert a Szentlélek vezette, megtette ezt a bolondságot látszólag, ami emberileg bolondság volt, de Isten kérte tőle, és hatalmas győzelem jött, mert ellenséget Isten összezavarta, Isten harcolt, és az ellenség saját magát vágta le, és óriási zsákmány lett, és úgy lett, ahogy Isten mondta, hogy megvered, mint egy ember. A gyülekezet micsoda? Ahogy győzedelmet aratunk azáltal, hogy a Szentlélek vezet bennünket. Hányan örültek ennek? Tehát a gyülekezetet Isten ennek szánja. Tehát amikor eljössz a gyülekezetbe, akkor nem lehet úgy, hogy heteken, hónapokon át ülsz, és nem veszel vezetés Istentől. Isten a gyülekezetét, annak a helynek, ahol szérűre kitesszük a gyapjút. Tehát hogy kell jönni a gyülekezetbe? Uram, ez is ez a problémám. Ebben is ebben rekedtem bele. Ebben a helyzetben nem tudok semmit se tenni az életembe. Csak te rád van szükségem. Uram, eljövök a szérűre. Kiteszem a gyapjút. Hát, ha ma az Úr szól hozzám. Hát, ha ma vezetni fog a Szentlélek. És hogyha benned vannak dolgok például, és nem tudod azt, észrevetted már, hogy mikor eljössz a gyülekezetbe, és benned forognak dolgok, és nem tudod eldönteni, hogy melyik van Istentől, tudni, hogy a pásztor erre fog prédikálni. Észrevetted? Ezt honnan tudja ezt? Ki mondta el neki? Nem. Isten tudja, hogy mi van tőle, és azt erősíti benned. Ez a jel. És vannak dolgok, amiket Isten nem hangsúlyoz, és engedi, hogy elhaljon benned, más dolgokat meg erősít benned egy Isten tiszteleten. Miért? Mert ez a gyapjú. Ide jöttél, és gyapjút teszel az Isten elé. Uram, mindenre nyitott vagyok, csak szólj hozzám. Vezess, légy szíves engem. Ami tőled van, erősíts meg bennem, ami meg nem tőled van, az legyen száraz. Ami pedig tőled van, az legyen vizes. Áztass el, drága Szentlélek. Erősíts meg. Töltsd meg az élő vizeddel. Legyen élő, Uram. És akkor neki lehet menni a harcoknak, és lehet látni, hogy természet fölötti győzelmet aratunk, nem fizikai erővel, nem emberi bölcsességgel, hanem természet fölötti módon a Szentlélek által. Mert ez a gyülekezet. Hányan mondtok egy ámen? Menjünk a harmadik területhez. Rút könyve. Rút könyve, itt csak egy részt olvasok fel, a többit majd házi feladatként otthon megnézhetitek, hogyha szeretnétek. Rút második rész, 17. versétől szeretném olvasni. Tehát a gyülekezet az egy szérű. Tisztulunk, minőségi változáson megyünk keresztül. Ugyanakkor itt vezet a Szentlélek. És lehet elétenni a gyapjukat. Dicsőség Istennek. Lehet idejönni, Uram, mit akarsz te? Mutasd csak meg. Vezess engem, Szentlélek. Szólj. Prófétai szót akarok hallani. Dicsőség Istennek. Rút második és 17. verse. És ő szedegette a mezőn minden stiglen, és kicsépeli, amit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa. Felvevé, és bemén a városba, és a nappasszonya látá, mint ő szedegetett. Aztán elővevé, és odaadá neki, amit meghagyott, minek utána jól lakott. És mondaná neki az a nappasszonya, hol szedegettél ma, hol munkálkodtál, áldott legyen, aki rád tekintett. Elbeszéli az ő nappasszonyának, hogy kimenne, munkálkodott, és mondta, annak a férfinak a neve, akinél ma munkálkodtam, Boáz. Mondta Naomi az ő menyének, áldott legyen az úrtól, aki nem vonta meg az irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól, és Naomi mondta neki, közel valónk nékünk ez a férfiú, a legközelebbi rokonaink közül való ő. És szóla a Moábita Rút, még azt is mondta nekem, menj mindenütt az én munkásaim után, míg csak el nem végzik az én egész aratásomat. És mondta Naomi Rútnak az ő menyének, jó édes lányom, hogy az ő szolgálójával jársz, ne is találjanak téged más mezőn. Így járt ő mindenütt Boáz szolgálói után szedegete, míg az árparatás és a búzaratás belégződött, és az ő nappasszonyával lakott. A második részt a harmadik részben találjátok, és otthon olvassátok el az első verstől a 18. versig, ahol le van írva, és csak egyetlen egy verset hagy olvassa belőle, mindjárt megtalálom. A harmadik rész, harmadik verstől. Annak okáért fürödjél meg, és kend meg magadat, és vedd magadra a ruháidat, és menj le a szérűre, észrevétesd magadat a férfival, amíg el nem végzi az élet ételét és italát. És majd, ha lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol fekszik, és menj oda, hajtsd fel a leplet a lábánál, feküdjél oda, ő majd megmondja neked, mit cselekedjél. És én mondanék ki, mindazt, amit mondasz, megcselekszem. És leméne a szérűre, és mindent úgy cselekedett, amint a nappasszonya parancsolta. Boáz evett és ivott, és felvidámult az ő szíve, és elment, hogy lefeküdjék a garmada szélén. És eljött, titkon felhajtotta a lába felől a leplet, és lefeküdt. Történt pedig éjjel, éjféltájon, hogy felrettent a férfiú, odafordult, és imé, az asszony fekszik, látja, hogy imé egy asszony fekszik a lábainál. És mondta, kicsoda vagy te? És azt mondta, én Rút vagyok, a te szolgálód, terjesz ki hát a takarodat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És mondta, az Úrnak áldotta vagy, édeslányom, az utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsővel, hogy nem jártál az ifjak után sem a szegény, sem a gazdag után. Most tehát, édeslányom, ne félj, mindent, amit mondasz, megteszek néked. A szérű harmadik jelentősége, amiben Isten most cselekszik, Rút történetében van leírva. Ugye világosan le van írva, hogy mi történik. Hát a modern asszonyok ezt úgy olvashatnák, hogy ú, de ciki. Idegen férfi lábához, az meg az, tudod, férfi lábához feküdni, tehát akik, komolyan, tehát aratás idején férfi lábához feküdni, az egyenlő egy hőst tette. Egyezünk meg. Meg olyan ciki, hogy fölhajtad a takaróját, odafeküdni egyáltalán idegen, stb. Kilesni. Szóval ez tele van olyan történettel, ami egy modern, nekünk modern embereknek nagyon érthetetlen, de az akkori embereknek ez teljesen igei, tiszta, világos dolog volt. Mindennek szellemi jelentősége volt. És ha lenne időnk, akkor végigmehetnénk ezen a történeten, hogy mindennek hatalmas igei jelentősége van, de most nincs időnk. Engedjétek meg, hogy csak arra a részre fókuszáljunk, ami most bennünket érdekel, a szérű. Mert a gyülekezet a szérű. Ugye itt van, a szérűn történik meg az, hogy amikor az aratás lemegy, Boáz a tulajdonos, aki az egész aratómező és az egész szérű, befejezte az aratást, és megünnepli ezt, hogy befejezte a búza és az árpa aratást, miután befejezte a vacsorát, lefekszik a szérűn. Ruth, aki kilesi ezt, és odafekszik a lábához, felhagyja a takaróját, és éjfélkor felrihad a vőlegény. Kezd már derengeni? Éjfélkor rihad fel a vőlegény, és akkor kezdi látni, hogy van itt egy asszony, aki nagyon szereti őt. Én nem tudta, hogy mikor jön ennek az ideje. Ruth tudta, ugye Naomi adta neki ezt a tanácsot, hogy ezt cselekedje, és akkor hirtelen lejátszódik a történet, ami tulajdonképpen nem más, amit úgy mondhatunk, hogy egy románc. Nehéz nekünk ezt megérteni a lábánál, takarója, szérű, de itt igazából tudjátok, mi van leírva? A vőlegény és a hitbeli mennyasszony között egy románc indul el. A románc már sokkal hamarabb elindult. Először elindult, tehát ha a történetet figyelmesen olvassátok, Boáz, aki Jézus Krisztus jelképe a történetbe, jó előre már megszerette Rútot. Megmondta, hogy az ő földjén szedegessen. Hányan hiszitek, hogy mi mennyei Boázunknak a földjén szedegetünk? Hogy a mi mennyei Boázunk Jézus Krisztus, hogy az ő földjén élünk, mi Isten országában élünk, Isten országában vagyunk, ez az ő földje, ez a jelenlegi föld is az Úré. Mi az ő tulajdona vagyunk, és minden ő teremtett, és ő általa van. Semmi, ami itt van a földön, nem magától lett, ahogy a tudósok mondják, hanem Istentől lett. Tehát ami mennyei Boázunk földjén szedegetünk, és igazából a gyülekezet, meg még inkább ráérik ez a jellemző, hogy a gyülekezet olyan, mint a Boáz földje. Tehát van benne gabona, van benne búza, van benne árpa. Az árpa szent lelket jelképezi egyébként, az árparatás, a szent lelk kiáradását jelképezi a Bibliában. Van benne búza, Isten beszéde, tanítása, hogy az utolsó időkben éjséget támaszt az Isten, nem kenyér és víz után, hanem az Isten beszéde után. Dicsőség Istennek. Szóval ezeknek hatalmas jelentősége van, csak most nincs időnk ezt végigvenni. És akkor elérkezik a pillanat, amikor kész az aratás, és már annyira szerelmes Ruth Boázba. Ez az igazság, hogy Boáz is megszerette Ruthot, mert megmondta, hogy csak ide gyere, én gondoskodok rólad. Sőt, még egyszer megcsinálta azt is, hogy annyi ajándékot adott neki, hogy elárasztották, emlékeztek a történetbe, hogy ajándékba adtak neki annyi árpát, hogy teljesen elborította az árpa. Tehát azt a mértéket, amit ráborítottak, hogy vigyen haza, azt az űrmértéket, ha beszorzod, az annyi liter árpa volt, hogy teljesen elárasztotta, tehát zsákokba kellett összegyűjteni, annyira el lett árasztva. Én hiszem, hogy minket eláraszt a Szentlélek. Ugyanakkor mondta, hogy a szolgáknak, hogy szándékosan hagyjátok el folyamatosan a gabonát, hagyd szedegesse össze. Amennyit csak tudtok, hagyjatok el. Adjatok a vízből neki, ételetekből, mindenből adjatok neki. Tehát már Boáz szíve szerelemre lobbant Ruth iránt, Ruth pedig egyre hálásabb volt. Egyre inkább megszerette ezt az idegen férfit, akit igazából csak messziről látott. De a románc már elindult a szívükbe. És akkor felhajtotta a takarót, akkor pedig a végkifejlet érkezett el, hogy ez a Ruth ragaszkodik a Boázhoz. Méghozzá szerelemmel, méghozzá igaz szeretettel, és az egész sorsát a kezébe teszi. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy a gyülekezet annak a helye, hogy itt, ami Boázunkat, Jézus Krisztus szívünkben megszeressük. Szívünkben megszeressük. Ragaszkodjunk hozzá. És a gyülekezet kimondható, hogy az első szeretetnek a helye. És úgy gondolom, hogy a mi Boázunk, Jézusunk lát bennünket, és gondot visel rólunk, pedig ő a mennyben van most. Mégis gondot visel rólunk. És alig várja, hogy évfélkor egyszer egy kiáltás jöjjön. És azt mondja majd a mennyi atya, fiam, menj, hozd el a mennyasszonyt. És mi vagyunk ezek a rútok, akik szedegettünk itt, aztán éjfélkor kiáltás jön, és azt mondja, ne félj, lányom, jövök érted, és megváltom a sorsodat. Enyém vagy. Te szeretsz engem, én pedig szeretlek téged. Én vagyok az a férfiú, aki neked a megváltód is vagyok. Én vagyok az, aki gondot viselni fogok rólad. Te az én feleségem vagy. Dicsőség Istennek. Tehát a gyülekezet az a hely, ahol nem megunjuk Istent, hanem egyre jobban megszeretjük. Hányan mondotok ámen? A gyülekezet az a hely, hogy egyre nagyobb szerelemre, szeretetre lobbanunk Isten iránt. Egyre közelebb húzódunk a takarójához. Értsétek meg, én szeretnék a Jézus lábaihoz húzódni. Én szeretnék odahúzódni hozzá. Én a gyülekezetet úgy látom, hogy ez olyan szérű, ahol vagy távolodunk Istentől, vagy közeledünk. Én a magam részéről úgy döntöttem, hogy én szeretnék közel húzódni hozzá, felhajtani a takarót, ami a tekintélyt jelképezi. Tehát akire a takarót rátették, az azt jelenti, hogy az ő tulajdona is hozzátartozik. És észreveszed, hogy nem Boáz tette ezt, hanem Rút tette ezt. Tehát a gyülekezetben a hívőknek kell közelebb húzódni Jézushoz, és nekünk kell a tekintélyt elfogadni, nekünk kell alárendelni magunkat őneki. Tehát minden lázadásunk meg kell, hogy szűnjön. És oda kell húzódnunk hozzá. És a gyülekezet az a hely, ahol nagyon közel, nagyon, de nagyon közel kell élnünk Jézushoz. És olyan csodálatos, hogy ezt a tanácsot adja ma nekünk is a Szentlélek, hogy ez a anyós ezt a nagyon jó tanácsot. Figyelj, Rút, neked egy szerencsétlen életed volt. Tragédia volt az életed, hiszen a férjed meghalt. Fiatalon. Ott hagytad a népedet, nemzetedet, és eljöttél velem egy idegen néphez. Tudod, hogy fogad te sorsod helyreállni, Rút? A ragaszkodsz Boázhoz. Azt a tanácsot adom, hogy amikor meglátod, hogy a szérűn lefekszik, menj oda hozzá, ragaszkodj hozzá, és ő helyre fogja állítani az életedet, és meg fog téged áldani. Hányan mondtak egy áment, hogy ilyen a mi Jézusunk. Ha a gyülekezetben te Jézushoz fog ragaszkodni, szeretni fog a teljes szívedből, és közelebb húzod hozzá, ő rendbe teszi a sorsodat és az életedet. Ki fogja terjeszteni az ő hatalmát rád, a takarójával be fog téged takarni, és mindenről gondot fog viselni. És a Biblia azt mondja, hogy mennyei örökséget fogunk tőle kapni. Dicsőség Istennek. Tehát a gyülekezetben szeretnünk el az Urat, és azért járok a gyülekezetbe, hogy egyre jobban megszeressem őt, egyre jobban ragaszkodjak hozzá, egyre közelebb húzódjak hozzá, egyre jobban alárendeljem magamat az ő tekintélyének. Ezért vagyok én itt. És az utolsó, megengeditek, hogy ezt is elmondjam? Tehát Jézus így látja ma a gyülekezetét, hogy Rútok vagyunk. Nem úgy Rút, hanem amúgy Rút. Tehát szépek vagytok, csak itt egy románc szövődik a gyülekezet és Krisztus között. Méghozzá egy igen erős románc, ami el sem tudja őket szakítani egymástól. Isteni szeretet románca. Nézzük meg a 2 Sámuel 24-et. És annyira még valamit elfelejtettem, hogy annyira csodálatos az, hogy az elején Rút azért ragaszkodott a Boázhoz, mert ebből neki jóléte származott. De utána már nem ezért ragaszkodott, hanem hitte, hogy ő fogja az életét megváltani. Ő fogja megszabadítani, ő fogja az élet sorsát megváltoztatni. Tehát utána nem azért ragaszkodott az árpáért, a búzáért, meg egyebekért, hanem ő az ő személyéért ragaszkodott. Tehát én hiszem, hogy a gyülekezetben nagyon sok ember azért jön sokszor, hogy Isten megszabadította, meggyógyította, de néhányan pedig már azért jönnek a gyülekezetbe, mert akarom a Krisztus szeretni és jobban megismerni. És ha nem adna semmit, akkor is szeretem őt. Oda húzódok hozzá. Menjünk a 2 Sámuel 24. Azt mondja, hogy te 10-től 25-ig. Minek unálom pedig Dávid a népet megszámláltam, megsepedik az ő szíve, és mondta Dávid az Úrnak. Igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el kérlek a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. És amikor felkelett reggel Dávid, szól az Úr Gát prófétának, aki Dávidnak látnoka volt, ezt mondván. Menj el, szólj Dávidnak, ezt mondja az Úr. Három dolgot adok elődve. Válaszd egyiket magadnak ezek közül, hogy azt szerint cselekedjen veled. Elmén azért Gát Dávidhoz, és tudtára adta neki, mondván. Akarod-e, hogy 7 esztendeig való éjség szálljon a földedre? Vagy 3 hónapig ellenségeid előtt bújdossál, ellenséged kergessen téged. Vagy 3 napig dökhalál legyen az országodban. Most gondold meg, lásd meg, micsoda választ vigyek annak, aki engem küldött. Mondta Dávid Gádnak, felette igen szorongattatom, de mégis, hadd essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem az ember kezébe. Bocsáta annak okáját az Úr dökhalált Izraelre, reggeltől fogva az Úr elrendelt ideig meghalálnak a nép közül Dántól fogva Bérsebáig, 70 ezer férfiak. És amikor felemele a kezét az angyal Jeruzsálem ellen is, hogy azt is elpusztítsa, megelégeli az Úr a veszedelmet, és mondja az angyalnak, aki a népet öli vala, elég immár, hagyd el. Az Úrnak angyala pedig a Jebuzeus Aruna szérűje mellett volt. Szól a Dávid az Úrnak, mikor látta az angyalt, aki a népet vágja, és mondja, ime én vétkeztem, és én cselekedtem a hamisságot. De ezek a juhok ugyan mit cselekedtek? Kérlek, inkább forduljon a te kezed ellenem, és az én atyámnak háza nép ellen. És méne azért Gád Dávidhoz azon a napon, és mondta neki, eredj, menj, rakas oltárt az Úrnak, a Jebuzeus Arunának szérűjén. És elméne Dávid Gádnak beszéde szerint, amint az Úr parancsolta, és feltekintvén Aruna látá, hogy a király a szolgáival ő hozzá megy. Itt kihagyunk egy részt, és aztán a 25. vers, 24. verset még, meg a 25-öt. Mondta pedig a király Arunának, nem, hanem pénzem veszem meg tőled, mert nem akarok az Úrnak, az én Istenemnek ingyen való áldozatot áldozni. Megvevé azért Dávid a szérüt, és az ökröket 50 ezüst sikluson. És oltárt építe Dávid az Úrnak, és áldozik egészen égő hálaáldozattal, és megkegyelmezett az Úr a földnek, és megszűnik a csapás Izraelen. És itt van a negyedik kép. Dávid háborúba megy, de előtte megszámolja a népet, Isten indítja fel, de aztán Isten kéri számon, hogy miért számolta meg a népet. Mit gondoltok, miért büntette meg Isten Dávidot, miután megszámolta a népet? Ki mit mond? Ráadásul még Isten is indította fel. Utána pedig Isten mondta, hogy meg foglak büntetni. Meg fogom a népet büntetni. Miért tiltotta Isten a népszámlálást háború idején? Így van, nagyon egyszerű. Hogy ne a katonák számába, ne a lovak számába bízzanak, ne azt mondják, hogy most 100 000-re többen vagyunk, most több a harci kocsink, hanem egyedül ő benne bízzanak, és hitben rátámaszkodjanak. Teljesen mindegy, hányan vannak, a lényeg, hogy az Úr legyen velük, és ő benne higgyenek. Ezért tiltotta a népszámlálást a háború idején. Mégis megtette, miért tette meg Dávid, és miért indította őket az Istennek a lelke, hogy megszámolja a népet? Azért, mert a nép előtte egy bűnös, lázadó, Isten ellenes életet élt. Isten kereste az alkalmat, hogy megbüntethesse őket, ugye az Ószövetségben vagyunk, nem az Újszövetségben. El is jött ennek a pillanata, és a királyt használta Isten arra, hogy a népnek megfizessen azokért a dolgokért, és visszavezesse a népet a vele való élő kapcsolatra. Ugye nem azért akarta megbüntetni, hogy elveszítse őket, hanem azért akarta megbüntetni, hogy visszavezesse magához. Ebben az időszakban csatlakozunk be ebbe a történetbe, és látjuk, hogy Isten föltesz a kérdést Dávidnak, hogy meg akarom büntetni a népet, válasz, hogy mit csináljak. És akkor fölteszi a három kérdést, és hogy a harmadikat választja Dávid, hogy 3 napig menjen az öldöklő angyal. Igen, ám csak az öldöklő angyal igen jól végezte a munkáját, és azért már 70 000 férfi azért már nem semmi, hogy levágott 70 000 embert. Gondoljátok el, nem egyet, nem 10-et, hanem 70 000 embert vágott le, és utána elindult Jeruzsálem ellen, ahol rengeteg ember élt. És akkor megállt a város határába, az Aruna szérűjénél. Itt volt az a szérű egyébként, amikor a Fridládát is hozzák, ez megint egy másik történet, de nagyon izgalmas az a hely. Itt sok csoda történt már. És ez a szérű volt az Aruna szérűje, ahol ott áll az angyal, Isten azt mondja, most már elég, be akarom fejezni a büntetést, és kegyelmet akarok gyakorolni. És Dávid egy olyan hitbeli cselekedettet tesz meg, ami megint a gyülekezet feladata. És amiben Isten elhívta most az utolsó időkben a gyülekezetet. Méghozzá az igazi közbenjárásnak a helye. Dávid elment a szérűre, megvette a saját pénzén ezt a szérűt, tehát ez azt jelenti, hogy áldozatot hozott, áldozatot helyezett bele, és amikor áldozatot hozott, ott épített fel egy oltárt, és azon járt közbe, hogy Isten könyörüljön meg egy nemzeten. Tehát én teljes szívemben hiszem, hogy Isten a gyülekezetet egy ilyen oltár építő helynek hívta el, hogy a gyülekezet a városért, a településért, az emberekért, a meg nem tért emberekért egy közbejáró hely, ahol meg tudjuk állítani az öldöklő angyalt. Ugye az öldöklő angyal kérdezitek tőlem, hogy hol megy ma a világban? Nézzétek, a kábítószer mennyi áldozatot szed, az alkohol, mert ez mindegy angyal, amely vágja a népet, vágja a különböző sátánizmussal, okkultizmussal, másik angyal vágja a kábítószerrel, a harmadik angyal vágja a különböző alkohol és egyéb szenvedélyekkel, másokat a különböző bűnözésekkel és a különböző erőszakosságokkal vág. Rengeteg embert vágnak le ezek az angyalok. De én hiszem, hogy a gyülekezet az a hely, az a szérű, ahol lehet közben járni azokért a helyekért, ahol az ördög pusztít. Hányan hiszitek ezt? Tehát teljes szívemből hiszem, hogy amikor egy családot megtámad az ördög, a gyülekezet az a szérű, ahol itt lehet közben járni. Hogy itt meg lehet változtatni a dolgokat. Hogy amikor látja Isten, hogy egy gyülekezet őszintén imádkozik azért a településért, azokért a családokért, emberekért, akik bajba vannak, méghozzá nagy bajba. Hiszem, hogy az Isten a gyülekezet imáját meghallgatja. Hiszem, hogy ez a kiáltásnak a helye. És Dávid ezt ismerte fel. Van egy szérű, ahol meg lehet állítani a csapást. És én igazán közbe fogok járni. És a Szentlélek felindítja ezt az ember, megvásárolja ezt a helyet, áldozatot hoz, és elkezd bemutatni egy égő áldozatot, egy hála áldozatot az Istennek, és az angyal visszateszi a kardját a hüvelyébe. És senki meg nem hal többé. Én hiszem, hogy amikor egy élő gyülekezet van egy településen, egy élő gyülekezet van egy városban, vagy több, ezeknek a gyülekezeteknek ma Isten azt mondja, járjatok közbe azokért a helyzetekért, emberekért, családokért, területekért, ahol az öldöklő angyal pusztít. Mert nektek adtam a kenetet, nektek adtam a hatalmat arra, hogy parancsoljatok, hogy harcoljatok, és az imáitokat meg akarom hallgatni. Azért bünteti, engedi Isten a büntetést a világra, persze Isten igazából nem is bünteti a világot, mert a bűneikben van a büntetés, de Isten ezt azért engedi meg, hogy a bűneik büntetését elvegye, mert rendkívül lázadnak ellene, amit létezik, minden gonoszságot elkövetnek. De nem akarja őket elpusztítani, hanem meg akarja őket menteni. És elég már a 70 000, elég már, akik eddig elpusztultak. Isten azt mondja, kegyelmet akarok gyakorolni. De van-e nekem egy gyülekezetem, amely a szérűn közbe fog járni? Van-e itt egy gyülekezet, amelyik azt mondja, könyörülj Uram rajtuk? Uram, itt van a nagyváros. Kegyelmez ennek a nagyvárosnak. Uram, állítsd meg ezt az angyalt. Fékezd meg ezt a veszedelmet, ami erre a településre vagy erre a része jön. És akkor Dávid, mikor bemutatja ezt, Isten könyörül, és Isten megállítja a harcot, ezt a harcos angyalt. Én hiszem teljes szívemből, hogy a gyülekezet az a hely, ha összefogunk egymással és böjtölünk, és imádkozunk, a bilincsek összetörnek. Én hiszem, hogy a gyülekezet az a hely, ahol fel lehet szabadítani embereket a gonosz gyötrése alól. A gyülekezet az a hely, ahol betegeket, nyomorultakon igazán lehet igazán segíteni. Akkor látjuk, hogy itt van például Magyarország. Én gondolom, hogy a keresztényeknek nem az a feladata, tisztelet a kivételnek, hogy Amerikába költözzünk, vagy menjünk el Nyugat-Európába, mindenki, hagyjuk itt ezt az országot, mert pusztít az angyal. Veri Magyarországot a különböző csapás, hanem itt az idő, hogy felismerjük, azért élünk itt, hogy imádkozzunk ezért a nemzetért. Mi már itt maradtunk, nem is akarunk sehova menni. És aztán ismerjük fel, hogy nem véletlenül maradtunk itt. Hányan hiszitek? Nem véletlenül maradtam én itt. Nem véletlenül nem kellett mennem Angliába. Nem véletlenül nem kellett mennem Németországba. Azért maradtam itt, hogy ezen a szérűn, itt az új reménygyülekezetbe, itt az életgyülekezetbe egy szellemi áldozatot mutassunk be. Méghozzá hálát adjunk a Jóistennek a kegyelméért. Kérjünk bocsánatot a bűneikért, és kérjük, hogy kegyelmezzen ennek a városnak. Kegyelmezzen a rokonainak. Kegyelmezzen a barátainak. Kegyelmezzen a testvéreinknek. És Isten azt mondja, ezt akarom. Meg akarom állítani ezeket az angyalokat. Meg akarom állítani ezeket a veszedelmeket. Foglaljuk össze, habár tudom, hogy figyeltetek, és nem felejtettetek el semmit. Isten minek szánja az utolsó időkben a gyülekezetét? Szérűnek, ahol a pejvától megszabadít bennünket, ezért nem értik ma sokan, hogy a gyülekezet már nem a szórakozásnak a helye. Nem arra való, hogy minket szórakoztassanak, mindenféle előadásokat tartsanak. Régen igen, ma már nem sok időnk van hátra. Hamarosan visszajön Boáz, elvisz minket. Jön Jézus. Befejeződik az aratás. Megvannak írva a bibliai proféciák, aminek be kell teljesedni. Nem sok idő van hátra, és erősen fúj a szél. Ezért a gyülekezet a tisztulásnak a helye, az igazi mennyei értékeknek a helye, a minőségi változásoknak a helye. A gyülekezet valóságosan, én hiszem, hogy a Szentlélek vezetésének a helye. Hányan mondtok ámen? Mi nem tapogatni akarunk, mint a vakok a falat. Azt se tudjuk, hogy a keresztények se tudják, hogy mi van a világ. A keresztények se tudják, hogy mit kell tenni. Nem. Minket Isten egy gyapjú által vezet. És ez a gyapjú nekünk az Istennek a lelke. Tehát mi gyapjúzni is jövünk a gyülekezetbe. Másodszorban én ezt a Jézus szeretni akarom teljes szívemből. Én közelebb szeretnék húzódni hozzá. Hányan jöttök velem együtt? És ezért húzódnak én sokan ma a gyülekezetből, mert szeretik az áldást, de Jézus nem. Jó volt az, amikor elhagyott az Úr nekik, adott nekik ezt, adott nekik azt, de a lábához, a takarója alá, azt már nem. Én nekem egyenesen oda vezetett az utam, és én már ott fekszem. És jó az a hely. És az én Boázom Jézusom azt mondta, ne félj, fiam, amit megígértem, mindent beteljesítek. Hamarosan meglátsz engem. És mindent megcsinálok, amit megígértem. Én vagyok az, aki legközelebb állok hozzád. Én fogok rajtad segíteni. Dicsőség Istennek. Megmentelek téged, megmentelem az egész házadat, és az egész családodat, és a sorsodat újra jóra fordítom. Dicsőség Istennek. És az utolsó pedig olyan csodálatos, hogy ez az a hely, ha nem is sokan vagyunk, de mégis kiálthatunk Istenhez, hogy emberek szabaduljanak meg. Ezért, amikor látjátok, hogy az egyetemeken is hogyan pusztulnak az emberek, és hogyan kötöződnek meg, akkor nem sajnálni kell őket, hanem imádkozni értük, hogy szabadítsa meg őket az Isten. Hogy álljanak meg ezek a folyamatok. Teljes szívemből hiszem. És ezért nehéz ma kereszténynek lenni, mert ez igazából nem egy könnyű hely, valljuk be őszintén. Hányan mondjátok velem együtt, hogy a szérű nem könnyű hely. Nem könnyű, csak addig nem könnyű egyébként, ameddig nem fogjuk fel, hogy mi az Isten szándéka. Amikor ezzel egyetértünk, és ezt így elfogadjuk, utána ez lesz a legjobb hely. Mert milyen jó megtisztulni, milyen jó első szeretetben égni Jézussal, milyen jó a Szentlélektől napra készen vezetve lenni, és milyen jó, dicsőség Istennek, közbejárni olyan emberekért, akik még nem tértek meg, hogy ők is életre jussanak, és ne halljanak meg. Hogy nem csak az én életemről van szó, hanem hogy hányan menekülnek meg általam. Dicsőség az Úrnak. Megengeditek, hogy imádkoznánk egyet? És ezt az Új Remény gyülekezetre is egy szérűnek láttam. És láttalak benneteket, hogy cséplés történt az elmúlt időszakban, néhányan elhagyták a gyülekezetet. Sajnáljuk őket. Élet gyülekezetet is elhagyták néhányan. Én nem bántok senkit. Én senkit se hibáztatok. De tudom, hogy a gyülekezetben úgy lehet megmaradni, ha megszabadulunk a fejvától. Tehát ma már nem lehet, mert a világ szele kitol minket a gyülekezetből. Nem lehet csak úgy. Belekap a fejvába, belekap egy bűnbe, belekap egy megkötözöttségbe, és tolja, és eltelik egy év, kettő, és már is a szélén találja magát, és a következő pillanatban már ki is került a gyülekezetből. Nagyon sajnálom őket, de én a magam részéről mégiscsak úgy döntök, hogy maradok, és engedem, hogy a szórólapát újra mozdítson, újra kihívás elé állítson, és megtisztítson engem. Dicsőség az Úrnak. Gyertek, imádkozzatok velem együtt, és ott a helyeteken nem kell fölállni, hajtsátok meg a fejeteket, és beszélgessünk most egy kicsit az Úrral. Hányan vagytok hajlandók velem együtt beszélgetni az Úr Jézussal? Mert ő, az ő szérűjében vagyunk itt. Az Új Remény gyülekezet is az Úr Jézus szérűje. Dicsőség Istennek. Imádkozzunk egy kicsit. Mi érintette meg most ma a szívedet? Milyen folyamatok zajlanak benned a szérűn éppen? Cséplésben vagy? Vagy éppen gyapjúzol? Merre menjek, mit csináljak? Vagy közelebb húzódol most a názareti Jézus Krisztus ebben az időben? Mások meg inkább kifelé farolnak az Isten országából? Én közelebb húzódok. Vagy ég a szíved az elveszettekért, hogy kiálts el értük, hogy ne vesszenek el? Mit számít, hogy másokat levág az angyal? Az a lényeg, hogy rajtam könyörüljön. Nem. Akarom, hogy a nemzetem megmeneküljön. Akarom, hogy a városom megmeneküljön. És a pusztulás abban maradjon. Dicsőség az Úrnak. Imádkozzunk. Imádkozzál most. Beszélgessünk egy kicsit az Úr Jézussal. Mi a helyzet most? Az Új Remény gyülekezet is az Úr Jézus szérűje. Másoknak kemény hely, néhány embernek ez a legszebb hely a világon. Dicsőség az Úrnak. Én nem vetem meg ezeket a szérüket, hanem szeretem ezeket a szérüket. Az ilyenfajta gyülekezetek, az értékes gyülekezetek. Halleluja. Dicsőség Istennek. Áldott legyen az Úr neve. Köszönöm neked, drága megváltom az én drága testvéreimet. Köszönöm neked valamennyi barátom a testvéremet, aki itt van a gyülekezetben ma. És köszönöm az Új Remény gyülekezetnek az elmúlt évét. Uram, te ezt a gyülekezetet is a te szérűdnek fogadtad. Uram, csépelni akarsz, dicsőség neked ezért. Vezetni akarod a népedet, méghozzá napra készen ezt a gyülekezetet. Első szeretetbe akarod visszavinni a gyülekezetet, és akarod, hogy ez a gyülekezet szabadulást hozzon a környezetében. Köszönöm, drága Jézus. Dicsérünk téged ezért. Ezért nem kedves ez az ördögnek ez a gyülekezet. De Uram, te megőrzöd és megáldod ezt a gyülekezetet. Köszönöm azokat az embereket, akik itt vannak, akik dolgoznak, akik odaszánják magukat ebben az időszakban is. Áldott legyen a te hatalmas neved, hogy így döntöttél, hogy a gyülekezetet most, ebben az évben, ebben az időszakban szérűvé tetted. Áldott legyen az Úr neve. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönjük neked ezeket a folyamatokat, amiben keresztül kell mennünk. És annyira csodálatos, hogy amikor ezeken keresztül megyünk, mindig hatalmas áldást kapunk te tőled. Milyen áldott az, amikor az ember értékes rész marad meg, és minden értéktelentől megszabadulunk. Akkor már nincs hatással ránk a világ. Egyetlen egy persze nem tud elmozdítani bennünket a világ. Milyen értékes az, amikor az első szeretettel szeretünk téged. Nem csak azért, mert megáldottál, elárasztottál a gabonáddal, hanem azért, mert te vagy a reménységünk, Jézus. Te magadért, a te személyedért szeretünk téged. Köszönöm neked, Istenem, hogy milyen csodálatos az, amikor emberek menekülnek meg a gyülekezet imájára. A gonosz elengedi embereket, megszabadulnak emberek, és az ördöklő angyalok megállnak. Dicsőség neked ezért. Oly csodálatos ez, hogy van egy ilyen hegyen épített város, akik kiáltanak, és szabadulást szereznek. Uram, áld meg ezt a gyülekezetet, és az egész gyülekezetre áldást mondok most. Maradjatok az Isten szérűje. Maradjatok meg az Úr Jézus Krisztusnak egy tiszta szérűje. És ebben az időszakban is legyetek hálásak, amikor az Úr ezzé változtatta ezt a gyülekezetet, és az Úr pedig végbe viszi az ő munkáját bennetek, és hatalmas áldások jönnek az életetekbe. Annak az áldása, ami annak az eredménye, hogy Isten elvégzi a munkáját bennetek. És rajtatok keresztül is. Megáldom a gyülekezet minden tagját. Megáldom azokat az embereket, akik ezután fognak jönni, és szabadulnak ki a gonosznak a kezéből. Megáldom azokat az embereket, akik éppen most szabadulnak meg a pervájuktól. Megáldom azokat az embereket, akik közelebb húzódnak te hozzád, Uram. Vonzod a te szerelmeddel, és a te szereteteddel, jósággal az embereket magadhoz, Uram. Dicsérünk téged, és magasztalunk téged, hogy a te munkád végbe megy, a te hatalmad dicsőséges. Te szellemed dolgozik, és köszönöm, hogy az Új Remény gyülekezetnek adtál egy arató mezőt, ahol éppen az öldöklő angyal pusztít az egyetemeket. Uram, újítsd meg ennek a gyülekezetnek a misszióját. Kent fel még inkább, Uram, ennek a gyülekezetnek a munkáját, hogy oda küldted őket pontosan azokra a helyekre, ahol ezek a gonosz erők pusztítanak, hogy az ő imáikkal, szolgálatukkal szabadulást hozzanak ezeken a helyeken. A Jézus nevében, hagyd szabaduljon fel az Isten ereje ezeken a helyeken. Hagyd szabaduljon fel, és hagyd lássák meg, hogy enged a gonosz. Hagyd szabaduljon fel a te erőd, és hagyd lássák meg, hogy megszabadulnak az emberek. Hagyd lássák meg, hogy kiárad a kegyelem. Ahol nagy a bűn, legyen nagy a kegyelem. Ez a ti osztályrészetek, Új Remény gyülekezet. És az Úr Jézus Krisztus veletek van, a ti boázatok, szeret benneteket, megáll benneteket, és olyanok vagytok, mint Gedeon, aki Isten hatalmas csodáit, erejét fogjátok megtapasztalni az Úrtól való harcaitokban. Mert a Szentlélek vezet benneteket, és ez a gyapjú nem csap be. Ez a gyapjú az igazságot mondja. A Jézus nevében. Amen. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam ezeket az igéket itt a gyülekezetben. Nagyon jó volt itt szolgálni veletek együtt, és ebben a nagy melegben mégis meghallgattátok ezt az üzenetet. Forgassátok ezt magatokban, és értékeljétek, és ezért történnek most, amik történnek. És ha ezt megértitek, akkor már nem lesztek összezavarodott emberek, hanem látjátok a célt, és adjátok magatokat ahhoz, hogy Isten ezeket a munkákat elvégezze, és a világ szele hagyd fújjon, Igazából a hasznunkra van. Hányan mondjátok, hogy hasznunkra van? Minden hasznára van. Minden hasznára, minden javára van a hívőnek, aki hisz. Minden. Még ezek a kedvezőtlen pillanatok is. Mert értékesebbé, tisztábbá, szentebbé, áldottabbá válik a gyülekezet. Sándor, köszönöm, hogy megengedted, hogy itt szolgálhattam, és átadtad a szószéket. Nagyon nagy megtiszteltetés. Kedves szomszéd! Nagyon jó volt itt prédikálni. Nagyon szeretlek benneteket. Köszönöm szépen.